Ez itt a Halottnak a Kócs Bán Andrással.
Üdvözlöm a hallgatókat! A mai vendégem Furák Attila, akit azért hívtam meg, hogy elmesélje a történetét, hogyan lett bosszöltönyt viselő, sikeres gazdag cégtulajdonosból egy gazda egy Zala-megyei tanyán, 3 óra autóútra Budapesttől, ahol él a családjával. Fogadjátok őt sok szeretettel! Na, szóval először is köszönöm, hogy időt szakítottál rám, főleg ilyen késői órán, és azt kérem tőled, hogy mutasd be magad, ki vagy te.
Egy Budapestről elszármazott, jelen pillanatban Budapestről 260 kilométerre lakó, egyszerű hétköznapi életet élő emberke jelen pillanatban. Igazándiból azt gondolom, hogy a kétkezi életnek viszonylag széles területét átfogom, mivel egy tanyán élünk, és itt egy vendégházat üzemeltünk jelen pillanatban, és már 10 éve, és ez mindent, amit lehet, azt magunk csinálni. Tehát itt a kömöves munkáktól kezdve, az ágyhúzáson keresztül, a főzés, sütés, vendéglátásnak, és az összes szegmense, amit előfordul, azt mindent magunk csinálunk, tehát ilyen szempontból egy kétkezi ember.
Amikor magunkra referálsz, akkor kiről beszélsz?
Hát a családomra is gondolok, ugye egy kedves páromra, Ágira, 3 gyerekre, akik ugye itthon tanulnak, illetve a kicsi az még óvodás, egy vendéglátó család vagyunk, hogy úgy mondjam.
És figyelj, mondjuk, amikor mi megismertük egymást, ez körülbelül 20 évvel ezelőtt, akkor nem egészen ez lett volna a jellemzés, amit magadról adsz, vagy a bemutatkozás, igaz?
Hát igen, egész máshonnan indult ez a történet.
Honnan indult ez?
Kedves gyerekkori barátom, ugye közös barátunk, az Erikának a férjével indítottunk fel egy utánszolgálatot, hát ez most már kb. 20 éve.
Mi volt akkor a célod? Milyen gondolat volt a fejedben, amikor elkezdtétek ezt a vállalkozást? Milyen terveid voltak? Milyen céljaitok voltak?
Hát megszerezni a piacot. Tehát igazán semmi nagyra nem gondoltunk, csak legyen minden, ami én. Úgy álltunk neki, ugye hát azt gondolom, hogy jó egymásra találtunk a Misivel, ő volt a társam ilyen szempontból, mert mind a ketten ilyen maximalisták voltunk ebből a szempontból, tehát nagyot akartunk harapni, és ezzel meg is tettünk mindent.
Mennyi 25 évesek voltatok körülbelül, amikor belekezdtetek ebbe a vállalkozásba?
Hát körülbelül igen, ilyen 26.
És hogyha én jól emlékszem azokra az időkre, akkor ezt így otthonról, a vonalas telefonról kezdtétek el nyomni, teljesen ilyen sufni tudni.
Padlás. Igen, ilyen tipikus idézőjelben, vagy nem tudom, hát vagyis nekem a saját életemben, igen. Gondolom, Misiében is ez egy ilyen sikertörténet volt, hogy tényleg ketten összeültünk, csináltunk szórólapokat, meginterjú voltunk egy pár embert, fölvettünk egy pár sofőrt, és ültünk a mi padlásszobánkból, kialakítottunk egy kis irodát, bevezettük a vonalas telefont, ugye, vettünk egy mobiltelefont, és akkor ott vártuk a jó szerencsét.
Beindultak a dolgok? Lassan,
ugye, hát igen, ugye nyögvenyelősen persze, nagyon-nagyon sok türelem és kitartás is idegrendszer kellett ahhoz, hogy az első időszakot átviseljük. Meg kellett szereznünk a fedezetet rá, ugye, hogy ezt valahogy ki tudjuk bekelni, azt az első, igazán azt mondom, az első évet, azt mindenképp, és hát utána még egy párat azért. Folyamatos hullámvölgyeket. Ugye hát ez egy szolgáltató iparit, ugye. Meg hát én azt gondolom, az élet egy más területén is így van, hogy egyszer fent, egyszer lent, ugye voltak hullámvölgyeink, voltak nagy sikereink, és hát a végén aztán ugye eljutottunk oda, hogy azért 70 emberrel dolgoztunk, Budapest nagy részét lefettük, nemzetközi futárcégnek dolgoztunk, főalvállalkozói, úgyhogy minden.
Szóval, hogy akkor elértétek azt a célt, amit az induláskor meghatároztatok, hogy...
Én azt gondolom, hogy igen, abszolút.
És ez mennyi időbe telt elérni ezt a célt? Hány évről beszélünk itt?
Hát itt körülbelül 10 évről.
10 év alatt.
7-8 év volt az, amikor tényleg átbillent már az egész történet, és tényleg egy cég fejlődött ki, egy egy önfenntartó organizmussá, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, egy ilyen egy rajtunk tőlük független is működő szervezetté lépte ki magát.
És élveztette ezt a folyamatot, ezt a növekedést? Volt ebben neked sikerélmény?
Rengeteg mindent élveztünk, érdekes volt azért napról napra építkezni.
És akkor volt sok sikerélmény, jött a pénz is, igaz, hogy megváltozott az életstílusod?
Hát így van. Hát végigmentünk, úgy, én azt gondolom mindenen, amin egy hétköznapi, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen normál átlag sorsból az ember, ahogy felfejlődik, anyagilag is, meg értelmileg is, tehát tényleg azzal kezdődött a történet, hogy így, amikor így elkezdtünk jól élni, akkor ezt kihasználtuk. Tehát elsőkül nem arra gondoltunk, hogy nyilván fejlesztettünk is vissza, de leginkább elszorakoztuk, elvásároltuk. Tehát,
és ez milyen érzés volt? Élvezted?
Hát ezt élvezi az ember, persze. Tehát igazán, amikor eszembe jut valami, és akkor az már ott van, akkor az jó. Aztán egy idő után már nem elégített ki legalábbis engem ez a történet. Tehát elkezdtem racionálisabban költeni is, meg nem... Tehát úgy gondoltam, hogy elég a kacatból, mert sem kell több ilyen hülyeség.
Egy idő után az embernek megvan a mindene, nem? És akkor utána mit vesz?
Igen,
veszek után... még egy iPhone-t, vagy még egy motort, vagy még egy mit?
Igen, így van, így van. Aztán van, aki ezen tovább lép, és akkor ugye már csak megalomániába, és akkor lehet ez nyilván a végig. Kinek hol van az a szint, én azt gondolom, tehát van, akinek nincs, van, akinek alacsonyabban van, akinek egész hamar észbe kapjuk ezt a segítséget.
Nem tudom, biztos ennek azért az is fontos része, hogy honnan jön az ember. Hogyha mondjuk valaki nagyon frusztrált, hogy szegénységben nőtt föl, akkor lehet, hogy inkább szeretne kompenzálni felnőttként, nem? Hogyha úgy viszonylag oké voltál, akkor lehet, hogy ez hamarabb kifut ez.
Nem biztos, tudom. Hogy ez sem van nyilvánvaló, hogy ki honnan jön, és ezt kompenzálni szeretnie, vagy nem külsőségekben. Én azt mondom, nem tudom. Nem sokan... Nem, annyira nem mozogtam ezekben a körökben és hosszú ideig, hogy annyi embert megismerek, hogy most ebből én tudjak általánosságot levonni.
Mondjuk azt csíptem benne többek között, hogy ami jellemző volt rá, hogy akár, hogy így megszaladt a szekér, hogy neked ugyanazok az emberek maradtak a barátaid, és ahogy én láttalak, te ugyanaz az ember maradtál. Tehát, hogy ez semmilyen hatással nem volt az emberi kapcsolataidra. Vagy legalábbis én ezt, amennyire meg tudtam barátként ítélni, ez nekem ez így nézett ki. Te ezt hogy élted meg?
Hát igen, ugye ezután ez a vásáros megülős időszak közben észrevettem én is azt, meg magunkon is azt a társam, hogy kezdünk egy kicsit megváltozni. És aztán ezt próbáltam tudatosan megőrizni az eredeti énemet, hogy azért, mert különben megváltoztak a dolgok, meg más dolgokat, más irányba megyek, esetleg mondjuk a több időt találkozok ugye más közegbővő emberekkel, itt az üzleti életben akár, egy csomó kötelezettsége, stb. Hogy én hova, tehát ugye ez az ember a saját döntése, hogy én hova szeretnék, hol érzem jól magam, hova szeretnék tudni, abban a közegben én el tudom képzelni a magam hosszú távon, illetve nekem jó az a közeg, amiben most vagyok. Tehát én most mondom, a barátaimra, az élethelyzetemre, hogy alapvetően a hétköznapom azért hogy telnek. És én úgy döntöttem akkor, hogy igen, nekem az kell, amiben vagyok. Tehát én nem akarok én más. Én elégedett vagyok a hétköznapi életemmel. A barátaimmal szeretem őket, tisztelem őket, gyerekkorom óta ismertem őket, ugyan a részét. Én nem akartam ebből kikerülni. Én mindig azért valami szerintem próbáltam önkritikát gyakorolni, mai napig ez így van, hogy azért ha kapok negatív visszajelzést, azért először mindig magamba keresem a hibát, hogy hol mit rothattam el, vagy mi lehetett az, amit ha másképp csinálok, akkor nem így történnek a dolgok. Tehát,
de ez azt jelenti, hogy akkoriban kaptál negatív visszajelzést?
Hát, így konkrétan nem emlékszem rá, ezek gondolom ilyen érzések azért, hogy az ember magán is érzi, vagy esetleg azokon, akikkel ugye régóta kapcsolatban van, hogy nem úgy reagálnak bizonyos dolgokra, vagy vagy elsülnek olyan helyzetek, amik ugye egy másik körből oda bevisz az ember, és akkor az nem jósul el, mert így nem bevők rá. Tehát az ember így vagy észreveszi magát, nyilván vagy nem. És gondolom, ennek is vannak azért szintjei. Tehát én azt gondolom, hogy én viszonylag gyorsan kapcsoltam ebbe az ügybe, vagy gyorsan realizáltam ezt a problémát, hogy ez egy létező dolog, és hogy itt meg kell szabni azt az irányt saját magammal szemben, hogy mi az, ami fontos.
Vagy akkor végül is ezt elég tudatosan kezelted, ezt a
hát
helyzetet.
Igen. Igazából nem is esett nehezemre, mert azért tényleg annyira együtt nőttünk föl a szűk baráti körömmel, hogy nekem nem esett nehezemre magamat adni nyilván.
Meg szerintem a partnered Ági is azért nagyon két lábbal áll a földön, és természetes, és...
Abszolút igen, nem. Ő is próbál mindig az maradni, aki...
Szerintem ez is segít, hogy milyen partnere van az embernek.
Abszolút.
Vagy ugyanúgy lehet iszonyat rossz hatással is,
igen.
Hogyha meg olyan.
Hát ugye, amikor megismerkedtük, akkor már kb. 8 éves volt a cég, tehát én ilyen 10 évesen hagytam ott.
Szóval akkor te már majdnem, hogy a végét jártad. Akkoriban,
igen.
Amikor megismerkedtél az Ágival, neked már voltak gondjaid a munkahelyeddel, a cégeddel kapcsolatban?
Hát így körülbelül én a 4-5 év után így rájöttem, hogy azért ezt annyira nem szeretett csinálni.
Hogy annyira nem szeretett csinálni?
Hát igen, legalábbis azt a részét nem szerettem. Akkor már azért átfordult ugye az egész dolog olyanná, hogy ugye már mindenre tudtunk delegálni embert, koordinálnunk kellett egy irodából ezt a történetet. Volt, amikor bele kellett nyúlni persze, meg voltak rengeteg mindent el kellett intézni, de alapvetően beszorultunk egy irodába, és én nagyon nem éreztem jól magam egy szobában egész nap, tehát igazán az nem az én világom volt. Már ott kezdtem erre rá jönni, hogy hát ez így szép és jó, hogy az ember csinálja nyilván, mert jó keres vele, de hogy nem.
Figyelj már, Furi, hogy arra még tudsz beszélni, hogy azon kívül, hogy beszorultál egy irodába, és aztán már egyáltalán nem élvezted, azon kívül még volt valami, ami stresszt okozott, vagy ami nagyon nem passzolt neked?
A vége fele volt már nagyon terhes, tehát akkor az utolsó 3-4 évből, ugye akkor becsatlakoztunk a Nemzetközi Futásszolgálathoz, a Vecsésen volt a központ, már akkor kiköltöztünk a városból, és hát egyrészt iszonyú nagy volt a kontraszt, tehát ugye hazamenni egy vázbukára költöztünk, ugye Ágival ott költöztünk össze, és hát egy faluvégi zsák utcában szomszéd nélkül, tehát oda építettünk egy kis faházat, és akkor ott az volt az otthon. És akkor onnan kellett minden reggel 5-6-kor beülni az autóba, 80 km-t autóba, 70-et Vecsésre, és akkor ott eltölteni a nap egyik részét, másik részét Újpesten, és akkor hazaesni ugye a nyugiba, a jóságba, és akkor viszonylag nagy kontraszt volt. És az rögtön elkezdi az ember agyát mozgatni, ugye, hogy hát itt valami nagyon-nagyon nem kerek, nem esik jól. Egyrészt a sok munkás, hát és akkor ugye aztán lett egy kis gyerek, ugye a legidősebb lányom, most 13, és megszületett a Tamara, és gyakorlatilag egy éves koráig körülbelül nem is ismertem. Tehát ilyen rendes hétvégi apuka voltam, ugye hétköznap jó esetben hazaértem küldetésre, vagy nem, úgyhogy nem igazán találkoztunk, csak ilyen percekre, és hát igazából ez volt az egyik fő dolog, ami megadta előtt, és már ráébredtem arra, hogy nem lehet az időt pénzzel kiváltani. Tehát hogyha hiába van mit elkölteni, ha egyrészt nincs rá időm, másrészt meg lemaradok a saját gyerekem gyerekkoráról. És akkor ez volt a végső lökésünk, azt mondtam, hogy jó, akkor ezt így ebben a formában köszönöm.
És akkor azt mondod, hogy akkor a gyerek első gyereketek érkezése volt az úgymond utolsó csepp a pohárba, vagy az billentette át a mérleg nyelvét, hogy
abszolút, igen, igen.
Hogy úgy érezted, hogy váltani kell.
Így van, így van.
És egyébként voltak valami panaszaid, nem tudom, így a stressz miatt, vagy a túl sok meló miatt, hogy esetleg túlhajtottad magad?
Hát én azt gondolom, hogy a normál fáradtság, tehát voltak ebből adódóan kisebb balesetek, ilyen rám magamra csuktam a kocsihajtót, meg a csomagtartót, meg a estem keltem, tehát ez ami utólag tipikusan ebből a túlterheltségből adódó problémák. Nyilván ez rengeteg feszültséget okoz az emberben.
És ezt a feszültséget, ezt hogyan próbáltad kezelni akkoriban?
Hát ez ilyen meneküléssel, tehát hogy amikor hát akkor már az elég jó be tudtuk osztani az időnket, és akkor ilyen két havonta fölültünk vagy egy repülőre, vagy beültünk az autóba, és akkor elmentünk egy két havonta.
Hogy ott ugyanúgy hívogattak telefonon a cégből?
Persze, ott is ment az élet az érettség.
És volt még valami más, amivel tudtál segíteni magadon, hogy csillapítsd ezeket a problémákat, vagy ezt a nyomást, ami rajtad volt?
Igazából én, hogyha benne vagyok valamiben, akkor így tehát nem nagyon foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Tehát mentem, nyomtam, és így fokozatosan érlelődtek így a gondolatok, hogy ennek a dolognak most mennyi értelme van.
Milyen gondolatok jártak a fejedbe, hogy mennyi értelme van ennek az egésznek?
Igen, hogy most mi a fontos, ugye mindig az ember ezen lamentál, ugye, hogyha már nyilván ebben rengeteg munkát fetszöltünk, hosszú éveket, lett végre eredménye, és akkor az ember kicsit saját magát is korholja, hogy most akkor ez miért nem jó, hát ezt akartunk. Most itt vagyunk, akkor ezt próbáljuk meg értékelni, és nyilván volt benne rengeteg pozitívum, és volt rengeteg negatívum. És akkor az ember ezt fölteszi a mérlegre, és nem ér, tehát egy idő után már annyira átbillent, hogy már nem érdekel. Tehát azt gondoltam, hogy mindegy lesz, ami lesz, majd valami lesz. Szép volt, jó volt, eddig jól éltünk, majd élünk. Tehát legalább akkor együtt csináljuk. Ha nem lesz semmi, de akkor is legalább együtt vagyunk.
És amikor így elértétek a sikert, vagy azt, amit az elején kitűztetek célként, akkor volt olyan pillanat, amikor így meg tudtál állni, megveregetni a saját válladat, és így ünnepelni, és örülni annak, amit elértetek a céggel?
Hát ezt is a helyzet adta, nyilván voltak olyan mérföldköveink, amit megünnepeltünk, mert megadtuk a módját. Volt olyan, amit munkával ünnepeltünk, ugye, mert az volt, hogy na, megnyertünk egy nagy tendert, akkor gyerünk, csináljuk meg.
És nem volt olyan pillanat, amikor úgy érezted a cégnél, hogy ha most ezen a méreten megállnánk, akkor ez nekem így jó lenne hosszú távon.
De abszolút.
És akkor nem volt arra opció, hogy azon a méreten, vagy azon a szinten megálljatok? Mert olyan, mint hogyha folyamatosan megállás nélkül csak a növekedésre mentetek volna.
És az van a gazdaságban, mint ugye, hogyha kicsit nézzük a híreket, meg a tájékozottak, hogy azt látjuk, hogy mik a folyamatok. De ez a folyamatos növekedésre van minden optimalizálva, tehát a cég működése azon múlik, hogy ő uralja a piacot, vagy a másik. Itt nincs megállás. Tehát az ember azt, hogy megáll. A megállás az már negatív. Tehát akkor az már olyan, mintha ha céget vesztene, partnert vesztene az ember gyakorlatilag. Mert más fog bekopogni, más fogja szépen lassan átvenni a piacot, és kiszorul belőle az ember. Ebben az iparágban én azt gondolom, hogy nem, nincs ilyen, hogy megállunk.
Ezt ma is így látod, igaz?
Hát én ezt a mai napig így látom, igen. Nem is vagyok benne.
Jó, figyelj, ezt rakjuk félre, mert a személyes történeted az, ami engem nagyon érdekel, és remélhetőleg azt is, aki ezt hallgatja, mert ezen azért el lehetne vitatkozni, hogy mennyire egészségesen működik ez a fajta piac, meg hogy ez mennyire reális, meg mennyire fenntartható, hogy minden cégnek folyamatosan növekednie kell a hova.
Igen, a hova.
A véges erőforrások világában a végtelen növekedés az így önmagában hülyeség. De értem, amit mondasz, meg tudom, hogy sokan így gondolkoznak, és hogyha te leállsz, akkor más meg bedarál, mert más meg nem áll le. Gondolom, igen, inkább itt erről volt szó, nem?
Abszolút, persze.
És egyébként voltak valamilyen ilyen negatív visszatérő gondolatok a fejedbe, önmagaddal kapcsolatban ebbe az időszakban, amikor már itt tele lett a hócipőd?
Nem, tehát ez, én nem, nem, magammal kerültem úgymond szembe, hanem az élethelyzetemben voltam.
Hmm.
Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy az ember próbál saját maga maradni, és egy idő után azt gondolta, hogy most, hogy, tehát ez el, egy idő után megváltoztat ez a történet, én azt gondolom. Tehát, hogyha a mai napig benne lennék, biztos, hogy már nem az az ember. Nem tudja megőrizni magát az ember, én azt gondolom. Vagy tehát nagyon nehezen.
És akkor ezt is így érezted, hogy ez egy feszültséget okoz neked, hogy másnak kell lenned, mint aki szeretnél lenni?
Hát nem is a másnak kell lennem, hanem most még tudok az lenni, aki vagyok.
Erről tudsz egy kicsit bővebben mesélni, vagy egy kicsit konkrétabban, hogy ezt hogy kell elképzelni? Milyen területeken, vagy hogy volt ez?
Tehát nekünk ugyanazt az utat kellett követnünk, mint amit a multik. Ugye a legtöbb partnerünk azért multi volt. Ugyanazokkal a metodikákkal kellett működnünk, ugye az ő általuk felállított rendszereket megfelelni. Tehát itt nekünk ahhoz ehhez a légkörhöz kellett alkalmazkodni. Most nyilván ehhez úgy tud az ember legjobban alkalmazkodni, hogy egy cég, hogyha ő is a saját felépítésében ezt elkezdi ugye alkalmazni, mert akkor lehet könnyen beleilleszteni minket az ő működési rendszerükbe, hogyha alkalmasak vagyunk erre, vagy minél inkább alkalmasak vagyunk erre. És rengeteg olyan dologgal szembesültem, ami a saját értékelő szerint elfogadhatatlan.
Tudsz erre példát mondani?
Hát igen, amikor például az embernek a kreativitását abba kell beleölnie, hogy az általa megbecsült saját alkalmazottaiból hogy sajtoljon még többet, az annyira diszonás, hogy ezt nem tudtam azonosulni.
És akkor itt ez volt az, ami olyan hatással volt rád, vagy úgy érezted, hogy ez már nem te vagy?
Hát igen, igen. Tehát hogyha én ebben maradok, akkor alapvetően a saját értékrendemet kell megváltoztatni, át kell gondolom egy csomó mindent, hogy képes legyek ezt lelkiismeret tudást nélkül megtenni.
És mennyi időt töltöttél el abban az állapotban, amikor ez a belső konfliktus már megjelent, és amikor elhatároztad, hogy kiszállsz? Hogy ez körülbelül mekkora időszak volt?
Hát szerintem ez egy 3-4 év biztos volt.
3-4 évig érlelődött ez?
Hát mindenféle, ugye ez nem feltétlenül tudatosan az emberek nem rögtön arra gondol, hogy hát akkor hagyjuk az egészet, hanem ugye mindig az van, mint egy rossz házasságnál, hogy ugye próbálja menteni a menthetőt. Tehát jó, akkor nézzük, hogy mi az, ami jó, mit lehet esetleg úgy átalakítani, hogy annyira ne fájjon, vagy saját lelkemet megnyugtatja, legalább, hogy megpróbáltam érte tenni valamit, hogy emberileg ezekre a dolgokért. És akkor ez egy ilyen Don Quixote szélmalomharc, hogyha nem tud vele az ember egy idő után azonosulni, akkor lelkileg megy tönkre bele, mert folyamatosan olyan döntéseket kell meghozni, vagy olyan helyzetekbe kerül, ami a saját értékrendjével. És akkor ez ugye egy idő után átbillen abba, hogy már az ember kereső. Na, ez már megint egy olyan epizód, hogy el se adom a nevemet, vagy nem szívesen adom hozzá a nevemet. Aztán egy másik történet, a harmadik, negyedik, és akkor ez itt szépen összegyűlik. És akkor ugye mellette a magánélet is, ami ugye gyakorlatilag nincsen, az is hozzátevődik, és akkor egyszer csak így átkapcsoltam.
Na, és akkor volt egy ilyen pillanat, amikor azt mondtad, hogy na most itt a vége, ennyi volt?
Igen. Alapvetően akkor egy ilyen pénzügyi probléma pattintotta ki, voltak itáink, a társammal, és akkor nem is emlékszem rá pontosan, de nekem úgy rémlik, most jó, tök jó lenne, ha itt lenne, mert erre tudna referálni, mintha ő mondta volna ki, hogy figyelj, hát akkor szállj ki. És akkor szerintem így másnap így van, és mondom, figyelj, ez tök jó ötlet. Én inkább kiszállok ebben a
gépben. Tehát, hogy akkor neked ez így gyakorlatilag egy éjszaka alatti elhatározás?
Igen, de hát akkor már ugye a mi viszonyunk sem az volt, ugye a Misivel, és már...
Az üzlettársadnak.
Igen. Ő tudott ezzel azonosulni, és ezt nem pejoratív értelemben mondom, hanem ő tudott ezzel a dologgal úgy változni, ahogy megkívánta ez az egész történet. Neki ez nem okozott problémát, ez szeret. És gondolom mai napig, vagy nem tudom, most éppen, már így beszéltünk.
De ugye az értékrend az így eltávolodott egymástól a két partnernek.
Igen, és akkor ez, már egymással se voltunk jóba, ugye kaptunk mi is mindenem, már sokat vitatkoztunk. Tehát eleve ott a cégnél se volt olyan a hangulat, és így az egész értéktelen vált. Attól függetlenül, hogy érték volt, de számomra nem, már nem volt. Nem volt.
Tök vicc, tudod, így viccesen szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért az ember elviseli, de hogy nem volt az a pénz, amiért ezt elviseled.
Mondással egyet nem tudok már azonosulni, tehát nem. Hát igazándiból már egyáltalán pénz, mint olyan. Sőt, hát amikor leköltöztünk, én le is tettem a pénzt. Sőt, nekem már elképzelésem volt, azért elég idealista csávó vagyok, hogy én itt ezt meg is oldom, nekem nem kell igen senki, nem kell igen pénz, csak úgy tudom, hogy a villanyt ki tudjuk fizetni, stb.
Elhatároztad, hogy ott hagyod a saját cégedet, és akkor ez mennyi idő alatt valósult meg? Onnantól kezdve, hogy ez az elhatározás megszületett?
Hát, és akkor én úgy emlékszem, hogy egy ilyen maximum fél év volt, amíg így.
Te figyelj már most, erre nem kell válaszolni, hogyha nem akarsz, de hogyha én jól emlékszem, akkor te úgy nagyjából pénz nélkül szálltál ki, vagy nem?
Hát így gyakorlatilag kisétáltam, igen.
Tehát ott hagytad az egészet. Igen. És amikor ott hagytad, akkor volt már terv, hogy mit fogtok csinálni?
Nem. Hát akkor ugye, hát akkor élveztük egy kicsit a családot, ugye egy 3 hónapig, meg hát ugye akkor visszajártam sokat a céghez is, aztán elhatároztuk, hogy ugye a sógorom Áginak a bátyja, ugye kint él Amerikában, és már jó 15 éve, és hát már akkor is kint élt, hogy hát akkor látogassuk meg, most van rá időnk, akkor menjünk el egy jó hosszúra, akkor már meg volt a Tamara, másfél éves volt, és akkor kimentünk 3 hétre Amerikába. És hogy akkor milyen jó, mert akkor kiszakadunk, ott csak nem ezen agyalunk, hogy mi legyen, hanem ott egy kicsit élményeket szerzünk, aztán majd hát ha lejött a nagy ötlet. Mert hát azt rögtön megbeszéltük, hát ezért nem fogunk, tehát eleve Budapesten nem annyira, vagy ha igen, akkor is csak valami olyan dolgot, aminek abszolút van értelme, tehát nem egy szoláriumot, vagy ilyesmit, ugye, meg hogy mindenképp családit, hogy akkor ha, és soha nem nagyon, egyszer vagy kétszer voltam nagyon rövid ideig alkalmazott, tehát én mindig saját lábon álltam, és nem is akartam ezen igazán változtatni, csak olyan szempontból, hogy akkor csináljunk valamit együtt.
Aha, és akkor ebből jött a falusi turizmus?
Igen, és akkor ott született meg az ötlet, mi lenne, hogyha leköltöznünk, és csinálnánk egy vendégházat, meg pont akkor olvasgattam erről, hogy falusi turizmus, stb. Hogy ez most adómentes, meg ilyen jó, meg mit tudom. Meg, hogy nagyon szerettük a házat, és ennek van egy kis spirituális vonzata is, ugye, mert amikor megvettük, akkor kiderült, hogy nekem a nagymamám az ebben a faluba született. És hát ugye akkor már rögtön volt egy kapcsolódási pont, sőt, hát az anyukám második unokatestvérétől vettük meg ezt a házat, így később kiderült, és akkor nagy hévvel leköltöztünk ide, hogy akkor.
Mennyi ideig tartott, mire fölégetitek a hidakat vissza Budapestre vagy Vászdukára?
Áprilisban kezdtük el az építkezést 2008-ban, és októberben már jöttek a vendégek.
És akkor addigra feladtatok mindent Budapesten?
Addigra már mindent felszámoltunk.
És milyen érzés volt a bosszöltönyből mondjuk kapát fogni, vagy nem tudom, most ez ilyen szép hát, kép, de hogy...
Nagyon jó érzés volt. Tehát iszonyú fárasztó volt, nagyon kemény. Én nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre alkothatok olyan szinten, hogy két kézzel csináltok valamit, a dolgokat, amik megmaradnak, meg egyre jobban sikerülnek. Úgyhogy ez a mai napig is tart, szeretem is a bütykölést, a csinálást.
Hogy neked ez ad értelmet például a munkádnak?
Abszolút, abszolút.
És ezt mondjuk összehasonlítva azzal, hogy a multiknak szállítjátok a csomagokat?
Hát ez egészen más világ. Egészen más. De azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten önmegvalósítás. Tehát kitalálom, megtervezem, megcsinálom, megalkottam, és akkor van.
És akkor igazából nektek az Ágival a munkátok, most ugye most ez egy pesti fejjel, aki multiba dolgozik, teszem fel a kérdést, hogy akkor nektek gyakorlatilag a munkátok az az, hogy fönntartsátok önmagatokat. Meg ha jönnek vendégek, akkor őket kiszolgáljátok, igaz?
Igen.
Tehát, hogy ez nem az a fajta munka, amit sokan a városban ugye mi munkának ismerünk.
Hát ez a munka, én azt gondolom. Hogy igen, tehát itt ez elég széles sávban mozog, ugye van egy kis tehénként, akiknek gondját viseljük, van kisebb tejünk, magunknak sütjük a kenyeret, itt ezek az alaptörténetek, aztán a kertben, amit lehet, mikor mennyi időnk lehetőség, van ezért minél több mindent megpróbál megtermelni, disznót tartunk, gyerekek itthon tanulnak, tehát egy ilyen kis hippitanya végül is. Hogy úgy változtattunk az életminőségünkön, hogy nem feltétlenül dolgozunk kevesebbet, sőt, tehát ugye nyilván fizikálisan sokkal többet dolgozunk, mint amúgy egy hétköznapi városi ember. De a másik oldalon egész más életminőséget tudunk ezáltal elérni, tehát a saját magunk csináljuk meg azokat a dolgokat, amit ugye most nem fektetünk mi se sokkal kevesebb energiát abban, hogy megsüssük egy kenyeret, mint az ember leveszi a polcot, és kifizeti a pénztárnál. Tehát ez nem nagy különbség, ugye arra is meg kell kisni a rávalót, el kell menni a boltba, nem kisebb macera igazándiból, én azt gondolom, viszont egészen más minőségű maga a termék, amit elfogyasztunk.
Hát ez meg gondolom az, hogy ezt te más. Csinálod, az finomabb, nem?
Hát meg ez az. Ez biztos, hogy az. Tehát nincs kérdés, hogy ez mi. Nem merjük fel, hogy ugye az a sok minden más kisbetűs dolog, amit még mellé írnak, azon nem ezzel az ember lamentálni, hogy oké, okay, Szent János kenyér, magliszt, érted? Nem tudom, hogy biztos jó. Stb. És társai, és akkor ez még csak egy valami. Hanem hogy itt én azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb vagyunk a valósághoz. Meg tudjuk fogni az alapvető értékeket, hogy mennyi munka van azzal, hogy mondjuk egy kiló kenyér az asztalra kerüljön. Saját búzából is csináltunk, tehát azt is tudjuk már, hogy ehhez mennyi munka kell ahhoz, hogy az ember feltérje a földet, ugye, megtermelje magának, megőrülje, megsüsse. A tehénnel, tehát az, hogy pohár tej kerül az asztalra, annak is egész más értéke van, mint amikor leszünk egy terméket a polcról.
Én ezt értem, amit mondasz nagyon, és főleg, hogy mostanában sokat gondolkozom ezen, meg beszélgettünk az előző adásban is Katával erről, hogy a munkának az értelme, hogy mitől értelmes egy munka, és ahogy most erről te mesélsz, ami nekem bevillan, az, hogy azonnali visszajelzésed van azzal kapcsolatban, amit csinálsz, vagy amit nem csinálsz. Tehát, hogyha valamit elmulasztasz munkát, annak is azonnali visszajelzése van, de ha valamit meg elvégzel, akkor ott van az azonnali jutalom, igaz?
Van, így van. Sőt, hát én azt gondolom, hogy ez a része, az el nem végzett munka része azért az keményebb, tehát nincs lehetősége az embernek a magyarázkodásra a főnöknél, hogy mégse úgy gondolta, tehát még annyi esélyünk sincs. Tehát, hogyha valamit elblicceltünk, vagy elsinkófáltunk, akkor az szar.
Egyébként mennyire vagytok magatokra utalva? Én emlékszem, amikor leköltöztél előtte, még jó lehet, hogy akkor így nagyon tele volt a hócipőd, de hogy mondta, de azt szó szerint emlékszem, hogy te úgy szeretnél élni, hogy neked senki ne küldjön semmilyen postai küldeményt. Ebben nyilván arról volt szó, hogy ne legyen villanyszámla, meg ilyen számla, meg olyan hivatalos irat, meg nem tudom micsoda, hogy mennyire sikerült ez a kiszakadás.
Nem lehet kiszakadni. Megpróbáljuk saját magunkért vállalni a felelősséget, tehát amit lehet, azt magunknak megcsinálni. Valaminek nincs értelme, van, ami itt nem lehet, csak mondjuk egy közösségen belül megoldani. A közösséget én azt gondolom, hogy ebben a jelen társadalmi helyzetben nincs olyan. Én azt gondolom, hogy most nagyon kevés helyen van a világon igazi egymásra utat közösség. Az emberek nem tudnak közösségeket alkotni, mert nincsen róla fogalmuk, hogy mit jelent. maga
És
a
ott
szó.
van, ahol ti vagytok?
Hát a jelen pillanatban Magyarországon a 21. századi kontextusban ebben a társadalmi szinten van közösség, de ez nem közösség. Tehát ha érted, amire gondolok. Mondjuk, ha arra gondolunk, ugye durva példát mondok, hogy az Amazonas őserdőkben az elszigetelt fúvócsöves indiánok, az közösség. Ahhozokhoz képest mi nem vagyunk közösség. Tehát, nem,
mi az, ami hiányzik neked ahhoz, hogy ezt a közösségnek hívjan?
Nem, hát az hiányzik, hogy nincsen meg az a fajta egymásra utaltság, amitől egy közösség igazán közösségé válhat. Tehát amíg az ember azt gondolja, vagy a saját, mivel különbözőek az értékrendjei, ezért sem tudunk közösséget alkotni egyrészt, másrészt nehéz ezt így megmagyarázni, vagy nem tudom, nekem legalábbis, hogy
most onnan indult el az egész, hogy mondtad, hogy ott igen, vagytok egymásra, meg magatokra utalva, de hogy nincsen egy közösség, egy nagyobb közösség, mert aminek igen, a részesei lehetnétek, ezt mondod, igen, ugye?
Igen, köszönöm, és hogy abból adódóan, hogy az értékrendjei sem teljesen egyformák, hiszen nem tudunk közvetlenül viszonyulni a másikhoz, hanem valamilyen szintű értékrend szerint, legalábbis nekem ez a tapasztalat, amit akikkel közeli kapcsolatban állunk, nagyon kevés olyan van, akire azt mondom, hogy igazán önzetlenül tud. És ez nem bántólag mondom, tehát, hanem ez most jelen pillanatban így működik. És ezért rengeteg dolgot nem lehet megcsinálni, tehát visszatérve a sárga csekkre, ugye rengeteg dolgot nem lehet megvalósítani, mert ahhoz már egy közösség kell, mert ezt az ember egyedül nem tudja megcsinálni.
Tök érdekes, amit mondasz, mert hogy az előbb azt mondtad, hogy szerinted ott lehet igazi közösség, ahol az emberek egymásra vannak utalva. És hogy én például Svédországban egy olyan társadalomban élek, akik ezt a másik irányba, az extrém végéig kb. Átolták ezt a társadalmat, hogy olyan szinten nincsenek egymásra utalva az emberek, hogy olyan szinten mindenre van egy állami szervezet, vagy egy akármilyen szervezet, egy szociális háló, egy szakember, vagy egy akármi, tehát hogy bármilyen problémád van, te már nem egy másik emberhez, egy családtagodhoz, egy barátodhoz fordulsz, hanem mindenre van a szervezet társadalomnak egy megoldása, meg egy válasza. Tehát, hogy amiben most én élek, az pont annak az ellentétje, amit te mondtál mondjuk az Amazonas őserdőinél lévő, nem tudom, ilyen törzsekről, de hogy szerintem ettől függetlenül lehetne azért közösség, és kéne is, hogy legyen közösség, de mondjuk, amit te mondasz, hogy a hasonló értékrend mentén szerveződve, nem?
Hát igen, most ugye onnan indul ki, hogy definiáljuk azt a közösség. Tehát mi az, ugye, mert lejárunk néptáncolni, ez is egy közösség, egy általános iskolai osztály is egy közösség. Tehát nyilván én most abban az értelmében gondoltam a közösséget, ugye, amit jelent az, hogy közösség. Tehát, hogy a közös dolgokat létrehozó, menedzselő embercsapat, a közösség, és azért közösség, mert rengeteg dolguk közös.
Hát meg a kapcsolódás, nem furi, hogy azért ebben szerintem nagyon vastagon benne van az értékrend, mert hogyha van egy hasonló értékrend, ami mentén tudtok egymáshoz kapcsolódni, és úgy közösen együtt hoztok létre dolgokat, az az, amire te vágysz, ha jól értem, igaz?
Igen.
És ezt nem kaptad meg a városba, a fővárosba?
Hát nem, itt sokkal inkább megkapja az ember egy bizonyos szintig.
De ott meg inkább azért, mert rá vagy, csak egymásra szorulva, nem?
Ahhoz igen, de is igen, meg hát ugye kis közösség, tehát gyakorlatilag itt azért pár száz emberről beszélünk, aki a közvetlen környezetünkben van, tehát mint egy háztömb a Budapesten körülbelül. Napi szintén mindenkit ismer, mindenkinek a gyerekét ismeri, tehát ilyen szempontból azért sokkal közelebbi emberi kapcsolatok alakulnak nyilván valamint egy városban, de ahhoz, hogy az ember ne kapjon sárga csekket, mert onnan indul ki, ahhoz egy másfajta közösség kell. Egy másfajta közösség. Aki feláldozza, tehát ott az egyén beleolvad a közbe, ott megszűnsz ilyen szinten megszűnik az individualitásod, mert ott alá kell rendelni saját magad, ott a közösség az első. És utána jössz te. És akkor ki lehet kerülni a sárga csekkből esetleg, hogyha van mondjuk 15 ilyen ember. 10 család.
És te erre még mindig vágysz egyébként?
Hát én idealista vagyok, úgyhogy igen. De ez csak úgy magamban. Tehát már azért már nem vagyunk gyors vonat, jobban megoldódik a dolgokat. Elengedtem igazándiból, tehát nem törekszem erre. Hogyha adódik olyan lehetőség, megkeresem az ismeretségeket, akkor azért vannak szorosabb szálaink nyilván.
Fémel, az a kérdésem van, hogy mennyire változott meg az értékrended, hogy leköltöztetek a tanyára? Hogy egyáltalán megváltozott, vagy te megváltoztatod a környezeted úgy, hogy passzoljon a te értékrendedhez?
Hát itt most sokan nem értenek még a mai napig minket itt. Eleve mit keresünk, mi nem maradtunk a városba. Sok mindenben változott, én azt gondolom, az értékrendem. Legfőképpen ezekben a dolgokban, amiket elmondtam, hogy az ember azért magának csinál meg dolgokat, akkor óhatatlanul felértékelődnek. Azt gondolom, felértékelődtek például a hétköznapjaink. A hétköznapi életemnek a minősége az, hogy jobban tudom megélni egy napomat annak tükrében, hogy minden, ami körülvesz, az gyakorlatilag a saját dolgaink. Minden úgy történik, ahogy szeretnénk, vagy legalábbis a nagyobb része a dolgoknak. Van beleszólásunk az életminőségünkbe ezen a szinten. Nyilván másik oldalról sokkal több korlátunk van, ugye gondolkodik az anyagi oldalára, ugye azért ez nem egy aranybánya, igazándiból nem is törekszünk azért annyira rá, tehát próbáljuk megtartani itt, például ebben a szegmensben azért az ember tud lavírozni a vendéglátásban. Nyilván van egy alap, amit azért illendő megcsinálni ahhoz, hogy ez működjön, de jobban lehet lavírozni munka és pihenés terén.
Egyik interjúban mondtátok, hogy az élet megtanította arra, hogy megszüntessünk mindent, ami fölösleges.
Fölösleges dolgoknak a nagy részét, igen.
Hogy ez azért ma egy nagyon népszerű irányzat, ez a minimalizmus, hogy tényleg csak arra fókuszálni, ami hoz valami örömet vagy eredményt az életbe, hogy erről tudsz mesélni egy kicsit bővebben, hogy ez hogy néz ki nálatok a tanyán az életetekben?
Hát azért elég komoly hullámvölgyeket átéltünk itt mindenféle szinten is, hát nyilván örömöket is, de ugyanúgy hozzátartoznak ehhez a, mint ahogy az élethez is, hogy tudjuk értékelni a jó, a rossz napok is. Tényleg volt olyan, hogy egész egyszer elképzelésünk nem volt, hogy lesz holnap után. Tehát annyira el voltunk gatyásodva. Belecsúsztunk ilyen svájci frankos történetbe, és ugye mindenki dörömbölt az ajtón, vendég nem akart jönni, teljes kilátástalanság, és nem érdekes, hogy az ember akkor rádöbben, mert ugye tegnap, amikor itt ráhangolottunk egymásra, pont beszélgettünk is, hogy az mindent el lehet venni, de az életemet azt nem tudják elvenni. Elvihetik a zongorát, segbe rúghatnak, kizavarhatnak a házamból, de itt talán még nem nyílna. És innentől kezdve az ember így elkezd keresni az örömöket az ilyen helyzetekben is, és ugyanúgy megvannak. És innentől kezdve még, és akkor ez vonzza magát, hogy minél több minden szírszart, akkor az ember annál több pénzt kell előteremteni rá. Ugye minél kevesebbet, annál leegyszerűsödnek ezek a dolgok, és nem fontosak.
Van egy ilyen tök jó mondás, hogy minél több dolgot birtokolsz, annál több dolog birtokol téged.
Így van, így van. És inkább azt mondom, hogy ehelyett inkább mondjuk le a arról, ami tényleg nem muszáj, hogy legyen, hogy megtehessük azt mondjuk, hogy, a délelőttönként hogy tudjunk foglalkozni a saját gyerekeinkkel, és akkor itthon vagyunk együtt, vagyunk, tudnak tanulni itthon.
Azt így nem említetted, hogy amióta 10 éve leköltöztetek, még született 2 gyereketek, igaz?
Igen, most hárman vannak.
Most 3-an vannak, abból 2 iskolások, és akkor nektek ilyen homeschooling van. Hogy ez hogy néz ki? Miért döntöttetek úgy, hogy otthon tanuljanak a gyerekek?
Hát, ezt is valahogy az élet hozta. Egyrészt benne mindig is volt egy ilyen elégedetlenség is kell a kapcsolatban, de ez csak az egyik része. Ugye a másik része az az, hogy mi egy vendégház vagyunk. Most ugye a gyerek az elmegy reggel 7-kor, ugye hát Egerszegre járnak, az Egerszegre iskolába, az mondjuk 40 perc buszozást, tehát ők 7-kor fölülnek a buszra, hogy beérjenek iskolakezdésre. Ugye behozták, a 4 óra előtt nem lehet hazajönni, akkor ugye nem tudtak már hazajönni, 4-ben kellett lenni. Ugye a Tamar akkor volt 4-es. Meg kellett lenni az iskolába, iskola után ugye ő már elkezdett sportolni, akkor elment edzésre, este hazajött 6-7-re, több kifacsarva, és akkor ülhetett le házi feladatot csinálni, amit eleve elítélek. Hát minden házi feladatot elítélek. És a gyerek ki volt facsarva. Ugye akkor aztán jöttek a hétvégék, péntektől vasárnap, hogy ugye vendégek voltak, akkor mi nem értünk rá. Akkor a gyerek itt tengett-lengett, jó esetben ugye jöttek gyerekek a vendégekkel, és akkor összebarátkoztak, hát azért nyilván elég könnyen barátkoznak már, összebarátkoztuk, és akkor játszottak. De mi együtt, mint család, és akkor azt mondtuk, ezt beszélgettük az Ágival, hogy most nagyon ideje eljöttünk kvázi 300 kilométerre a várostól, ugyanazt élünk, amit a városért gyakorlatilag, ugye. Mert sőt, még rosszabb, ugye, mert azok legalább hétvégén otthon vannak. És akkor arra az elhatározás, hogy akkor nem, akkor próbáljuk meg ezt az itthontanulás dolgot, akkor lesz szép nyugodt kiegyensúly az hétköznapjaink, már amennyit, de ezt 3 gyerekkel ugye lehet, és akkor hétvégén meg, ha úgy alakul, együtt vagyunk, ha éppen nem annyira, akkor nem, de hát mindegy, mert hétvégén folytatódik az élet.
És a gyerekek hogy veszik ezt egyébként?
Hát a Tamara, ő azért elég bigott gondolkodású, tehát ő egy kicsit ilyen kocka gondolkodó, és szereti a készpályát, hogy úgy mondjam, tehát ő elég nehezen szakadt el az iskolától. Holott tudta ő is, meg hát láttuk is volt, hogy túl van terhelve, de hát ugye megszokta ezt a közösséget, és el kellett tenni egy fél évnek, hogy így belerázódjon. Aztán ez volt a... Ugye, hát és pont ugye neki nehéz dolga volt, mert ugye a 4-ből 5-ig akkor került a fölsőbe, és azt már itt van kezdte. Hát akkor mi ugye mindig ugranak egy szintet a gyerekek, akkor már egész más lesz a követelményrendszer, meg új tantárgyak jönnek, de stb. Bonyolodik az egész. Ugye ez elég nehéz volt az 5., ráadásul úgy, hogy nekik fél évente vizsgázniuk kell. Tehát ugye nem az van, hogy kapnak jegyeket, hanem bemennek, és akkor beszámolnak a tudományról. És hát ez aztán látták a tanárok is, hogy azért ez egy kicsit sok, egy 5. gyereknek, hogy fél éves anyagokból vizsgázom, és akkor most már így szépen összedolgozunk, hogy a témazáró dolgozatokat bemennek, megírják, és akkor az alapján kapnak egy osztályzatot, aztán valamit szóba kikérdezik őket, és úgy kapják egyet. Úgyhogy a jó kialakult, mint pedig a dolog.
És például nyelvet hogy tanítottak neki?
Hát nyelvtanulás az angol tanár néni van, vagy volt, ugye 3 évig, vagy 2 évig, és most ugye meg bejár az angol órákra, és akkor tanulgatja a nyelvet, mert hát ugye hásnak van egy amerikai nagybácsi, aki az mindenkit szeret minket fél évre, 1 évre tudani, és akkor ott akkor le lenne tudva ez az angol történet.
Igen, az jó terv.
És akkor utána elkezdhetne egy középiskolát estig mondjuk.
És egyébként említetted, hogy a régi ismerőseitek közül sokan még mindig nem tudják így 10 év után se hová tenni azt, ahogy ti éltek, meg hogy amilyen döntéseket ti hoztatok. De hogy például az a környezet, amiben ott becsöppentetek, az a közösség, vagy nem közösség, az a 100 ember, aki ismertiteket, helyiek, azok hogy néznek rátok? Mennyire vagytok ti a csodabogarak?
Én azt gondolom, hogy most már így azért 10 év után abszolút beépítünk, tehát most már most már mi elfogadott helybéliek vagyunk, úgyis az a hiedelem, hogy ez a szokások, hogy 10 év után már megszűnik a gyűjtmen státusz, hogy mi már nem vagyunk azok, és tényleg nem vagyunk azok, hál' Istennek. Sikerült megtalálnunk a hangot, van rengeteg barátunk a környéken, úgyhogy segítünk egymásnak, akikkel itt közeledni barátok vagyunk, ahol lehet. Nagyon jól működik, én azt gondolom. Nagyon jó. Az elejétől kezdve segítettek itt minket, tehát nem voltunk így kinézve, hogy úgy mondtam. Hát aztán, hogyha mi így beszélgettünk, akkor azért elő-elő bukkannak a kérdések, hogy mindig nem értik, hogy ez is. Eleve, hogy itt mi mit csinálunk, tehát van, aki még azt se érti.
Lassan esik le. De például, mit tudom én, van-e ott olyan a faluba, akinek szintén homeschooling, vagy otthon tanul a gyereke például?
Itt a szomszéd faluba van egyébként, illetve két faluval odébb is van. Itt a Zalába itt az eléggé sláger, hogy nem járnak a gyerekek iskolába, már amennyire ez ugye nevezhető általánosságnak, tehát így minden faluban van egy-egy, vagy hát így a különböző faluban én tudok 5-6 családról, akik otthon tanulnak.
És egyébként te hogy látod, hogy a gyerekeket, hogy milyen gyereket nevelni ott a tanyán, most összehasonlítva azzal, mondjuk látod a tesódat, aki Pesten nevel gyerekeket, vagy hogy te is Pesten nevelkedtél, hogy nyilván ez nagyon más, de hogy mennyire, vagy miben, vagy milyen különbségeket látsz, és hogy szerinted ez milyen hatással van a gyerekekre?
Én azt gondolom, hogy sokkal érettebbek. Érettebben gondolkodnak a kortársaiknál. Hát ők már tisztában vannak azzal, hogy működik az élet. Meglepő, de egyébként ez a falusi gyerekek nagy részére szerintem igaz, akik ugye természethez közel nőnek fel, hogy megtapasztalják az életet, a halált. Nálunk is ugye ezek, ez, az, hogy kézzel készült dolgokat esznek. Tehát más, hogy ezek az alapok, ezek azért jók lesznek náluk. Aztán, hogy ez most hova fognak ezzel eljutni, azt majd az élet hozza.
És hiányzik nektek valami a korábbi életetekből, a fővárosból?
Hát a Duna.
A Duna, az Áginak, aki ugye kajakválogatott volt, meg edző.
Duna. Hát, ugye Budapest az Magyarországon azért mondhatjuk azt, hogy viszonylag kulturális fővárosnak mondható, tehát az a rész az életünknek kicsit szegényesebb lett. Ezt azzal próbáljuk pótolni, hogy 6 éve elkezdtünk néptáncolni, úgyhogy mint kultúra, nem nézzük, hanem műveljük, és ugye ez ilyen heti szinten ez egy biztos pont, hogy megjelenünk, barátkozunk, néptáncolunk.
És milyen érzés nektek most visszamenni mondjuk Pestre egy rövid látogatásra? Milyen sűrű
jártok? Rövid látogatásra jó érzés menni egy-két napra.
És a gyerekek hogy élik ezt meg?
A gyerekek szeretik, de nem. Tehát élni nem szeretik ők se. Hát ugye hál' Istennek ott van a nagyi Budapesten, úgyhogy ők viszonylag sokat járnak a városban. És hát ugye ugyanígy, ugye 3-4 napig jól érzik magukat, aztán utána már hazavágynak, mert nem sok nekik.
Figyelj, most már a záró kérdések felé menjünk, jó, hogy neked mostanra hogyan változott meg a sikernek a fogalma, hogy neked most mit jelent a siker?
Hát egyrészt ugye a gyerekeim jelentik a sikert. Saját magamhoz képest gondolom, hogy magunkhoz képest mérjük a sikert. Tehát nekem siker az, ha tudok csinálni egy jó sajtot. Siker az, hogyha szép a kert. Ezek a sikerek. Amikor azok a dolgok, amikkel... Én azt gondolom, hogy ez nem különbözik egyébként egy irodai dolgozó, egy gyári munkásértető, ha ő bele tudja élni magát abban. Azok a dolgok, amikkel foglalkozunk, azok sikerülnek, akkor az sikernek számít. Az sikernek élünk meg.
És mennyire tudtok időt szakítani azokra a dolgokra, amik nektek fontos az életbe? Mert hogy ugye a leköltözésnek az egyik nagy oka az volt, hogy nem volt időd arra, ami fontos a családodra, a barátaidra, magadra. Hogy most ez mennyire működik, mennyire tudtok időt szakítani a fontos dolgokra?
Hát változó. Több időt tudunk nyilván szakítani sokkal, illetve máshogy működnek a... Tehát máshogy telnek a napjaink. Tehát napközben is. Tehát egymásra abszolút tudunk bármikor időt szakítani, mivel együttünk egész nap. Hát ez a része, a családi részről ez abszolút működik. Baráti részről vegyes a kép, ugye. Van, akikkel, van akik lemorzsolódtak, van, akikkel nagyon ritkán, a gyerekkori barátaimmal is nagyon ritkán, de hát ugye akkor az ugyanolyan, mintha egy nap se telt volna el, de hogy sokkal ritkábban tartjuk a kapcsolatot. Viszont magán a vendégházon keresztül lett rengeteg új barátunk, akik valamilyen szinten hasonló szőrű gondolkodásúak, és nem feltétlenül ugye városból kimenekülök, nagy része városban él, de rengeteg közös pont van, és ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy rengetegféle fajta embert megismertünk, tehát nem vagyunk magányosak ilyen szempontból, sőt, van, amikor össze is csapnak a fejünk körött a baráti hullámok, és ilyen átjáró hátra alakulunk, itt tudom, ilyen tragikomédiában van három ajtó a házon, és mindig valamelyiken bejön valaki.
De egyébként ez azért vicces, mert ez kb. Vázdukán, meg Pesten is így volt nálatok.
Igen, 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 csak nem kaptunk érte pénzt.
Ja. Igen, végül is élj meg abból, amiben jó vagy, meg amit szeretsz csinálni, barátokat vendégül fogadni, akkor az, nem?
Ez a lehető legjobb, és ráadásul pont az a jó benne, hogy mi akkor találkozunk az emberekkel, ugye amikor pihennek, tehát egy egészen más aspektusból ismerik meg őket, mint alapvetően. Hmm. Amikor ugye a városból összefutunk egy kávéra, vagy valami, és mindenkinek tele van a fejének a hülyesége. Eleve az, hogy ugye rengetegen jönnek Budapestről, most azért egy 3 órás út alatt az embernek pont így le tudja tenni. Úgyhogy sokan kérdezik, hogy miért jöttetek ilyen messze? Mondom, miért? Hát mondom, hogy ide jössz, addigra már visszaelőzik a fejed, már nem gondolsz a városra, örülsz, hogy már végre valahol vagy.
Igen.
És akkor gyakorlatilag nulláról indul a történet. Szuper. És így egész másfajta kapcsolatokat lehet, vagy máshogy épülnek a kapcsolatok, hogyha az ember így találkozik.
De figyelj, de akkor lehet, hogy mégiscsak ti vagytok egy ilyen épülő közösségnek a központjai ezen a tanyával? Mert nekem egy kicsit úgy hangzik.
Hát figyelj, az is előfordulhat, ugye költözött egy pár család már, ugye mi hatásunkra. Nem törekszünk erre igazándiból, tehát ez nem egy tudatos törekvés. Próbáljuk, hát adjuk magunkat igazándiból. Nem. Van egy kedvenc mondásunk, mindenkit szeretünk, de senkit sajnálni.
És ez mit jelent neked?
Hát mindenki a saját szerencsének a pogácsa igazándiból. Azzal nem jut senki se előrébb, hogyha sajnálva van. Attól nem épülnek a dolgok a sajnálattól. A szeretettől sokkal inkább.
Ezt tetszik.
Beszélgetésektől. Tehát attól lehet épülni. A sajnálattól nem épülni.
A te életedben minden olyan, ami ennek szeretnéd? Vagy hogyha valami nem, akkor mi az, ami szívesen változtatná, hogyha tudnál?
Nem. Jó mindenem. Hát ezek inkább dologi dolgok, amik körülvesznek. Egyrészt, másrészt. Hát azért már ezt 10 éve csináljuk, és ez is egy idő után kicsit sematikussá tud válni. Tehát most kicsit azt érezzük, hogy csinálnak egy kicsit mást.
És hogyha most valamit változtatnátok, váltanátok, akkor milyen irányokba lehet innen menni?
Hát több irány is van most kialakulóban, új ilyen agymenések, hogy hát Ágit megkereste tavaly a Kajaktenisz Szövetség, hogy Zalaegerszegen legyen kajakegyesület, illetve hát az egerszegi városvezetést is, és hát ott elindult valami, most elég döcögésen halad a történet, de hogyha lesz esetleg ebből valamilyen szinten valami, akkor ugye ő végre csinálhatja azt, amit ugye 10 éve ott hagyott. Most nyilván emiatt nem sédogál nap, mint nap, tehát azért ő is jól érzi magát nagyon, de hogy ez egy ilyen örök szerelem, és végre élhet neki egy kicsit, úgyhogy ez nagyon feldobja. És nyilván ezzel jár valami kis anyagi ellenszolgáltatás, legalább az az idő, amit eltölt vele. Én egy nagyon kedves barátommal már évek óta eljárok itt hakmizgatni, illetve hát ő neki ez a csapás iránya, hogy, hogy barbecuezik, meg cateringezik, és most már 4-5 éve azért elég sok, sok dolgot csináltunk együtt, eléggé kezdek ebbe belefolyni, aztán itt itthon is már ezt gyakorlom itt a vendégeken, ezt a történetet, hál' Istennek sikerrel, úgyhogy most csináltunk tavaly egy egyesületet, az a nevük, hogy Lajos Tanya, illetve most már tavaly előtt, 2017-ben, Lajos Tanya Baráti Kör Egyesület, Lajbak, amit konkrétan a törzs vendégekkel alapítottuk, akikkel nagyon régi visszajárok, meg közben barátok lettek, stb. És hát sokszor beszélgettünk arról, hogy mi miket szeretnénk itt, vagy mi hogy gondoljuk, meg mindig kérdezgetjük őket, hogy mi lenne szerintük itt a jó, mert ugye, hogy milyen irányba lenne jó fejleszteni, hogy és akkor erre ugye, hogy teremtsük meg a hátteret. És akkor aztán arra gondoltunk, hogy ne az legyen a csapás irány, meg nekünk se az, hogy most akkor kezdjünk el szolgáltatást bővíteni, meg árat emelni, ugye, mint ahogy ezt rendesen szokták a szolgáltatóiparban, hanem csináltunk egy egyesület, és akkor megpróbálunk ilyen pályázatokkal, meg hát ugye ez a törzs, kör is az fizet valamennyi tagdíjat, és akkor ebből fejleszgetni. És akkor így megteremtődik az anyagi háttere annak, hogy ki legyen szépen messzelve a ház. Most lett tavaly egy ilyen erdélyi fürdődésánk, az volt a beruházás. Aztán most össze ennek kapcsán elindult az egyesület egy ilyen gasztroturisztikai pályázaton, és ott elég komoly. Hát, hogyha ez elég szimpatikusak, akkor reméljük, hogy megfogom, mert hogy elszóljam magam, vagy ne igyek előre a medvebőrére, ott elég jó fel tudunk szerelkezni ezen a catering vonalon, és akkor ezt ugye el lehetne indítani, akár itt helyszín is, vagy akár mit kitelepülés. És akkor az is egy kicsit más.
De akkor az föl sem merül, hogy elköltözni a tanyáról.
Nem, sőt nem is adnánk föl, nem is szeretnénk föladni ezt. Csak mellé bevonni egy kicsit más dolgokat is, hogy ne az legyen, hogy ne váljon egy hangúvá.
Hogy megújulni, meg tanulni új dolgokat, nem?
Igen, de közben ezt nem feladni, mert mindig jó azért, hogy jönnek hozzánk, találkozunk emberekkel. Általában azért ez elég jól megszűri a közönséget, az, hogy falusi vendéglátást. Tehát ennek van egy... Mire most nem ugye nem úgy mondom, hogy most az értelmiségiek vagy semmi. Akik ez iránt érdeklődnek, azok ezt a dolgot, amiben vagyunk, ezt tudják értékelni. És akkor ez már rögtön egy közös pont, és akkor innentől kezdve lehet barátkozni.
De figyelj, ezt tudod nagyon jól, hogy rengetegen vannak nagyvárosi, sikeres fiatalok, középkorúak, akiknek tele a töke, és nagyon gondolkodnak a vidékre költözésben, meg abban, amit így gyakorlatilag 10 éve éltek. Azért azt tudod, hogy ez most nem azt mondom, hogy trend, de hogy nagyon sok embernek ez megfordul a fejébe. Csak nagyon kevesen vannak, akik ezt megvalósítják úgy, mint ti.
Meg kell találnia benne magát az embernek. Én azt gondolom, nekünk ez ugye hál' Istennek sikerült meg, hogy erre volt már ugye a fényes út, az előbb is említetted, ugye, hogy mikor kiköltöztünk Vázdukára, ott is minden hétvégén valami jambori volt, és akkor grilleztünk, meg stb. Tehát ezt valahogy így adta magát, ezt hoztuk magunkkal. Nekünk ez nem volt ilyen szempontból nehéz. Most nem tudom, egy BSZ-án fejtőnek nehezebb azt, vagy nem tudom, hogy... Tehát érted, ez vagy hozza a szakmájával, vagy a magánéletével valaki, amit csinálni szeretne, vagy meg tudja magát itt találni, hogy mit tudom, biotermesztő lesz, vagy nem tudom, akármi, teljesen minden. Meg kell magát találni az embernek, nincsenek sémák, most nyilván nem mindenki jó vendéglátó, rengeteg tolerancia, empátia kell ahhoz, hogy az embert csinálja, elviselje, hogy akkor is, hogyha rendes emberek járnak.
A másik meg szerintem az, hogy ti még jó időben mozdultatok, mert még csak egy gyerek volt, aki másfél éves volt, szerintem egy kisgyerekkel könnyebb mozogni, meg az, hogy a partnered az teljes mértékben veled volt ebben a projektben. Azért mondjuk, hogyha van egy család, mondjuk van két iskoláskorú gyerek Budapesten, és mondjuk az asszony annyira nem rajong az ötletér, akkor már egy kicsit nehezebb egy ilyen...
Hát az nem nehezebb, az kivitelezhetetlen.
Igen, tehát ez már a hipertérugrásnál is durvább.
Ez igen, ez nem közös ötlet, és nem áll bele az ági, akkor nem vagyunk itt nyilván. Ez abszolút ilyen. És persze minél jobbak a gyerekek, annál nehezebb. Nekik is, meg a szülőknek is.
Én nagyon hálás vagyok azért, hogy elmesélted így ezt a történeteteket. Nem tudom, hogy van-e valami téma, vagy valami, amit akarnál még mondani, ami benned maradt, amit nem hoztunk fel.
Nem nagyon. Én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen western romantikája, és tudod, valahol mindenkiben benne van, hogy így hú, tényleg így ledobni a mindent, így a bőröket, a lóra, aztán gyerünk, majd lesz valami. Szóval ez azért egy ilyen magány dolognak tűnik, nyilván én nem gondolom azt, hogy ez az. Hát ez tudatos döntés, amit az ember sokáig él el, aztán. És azért is léptük meg azt visszakanyarodva oda, ugye, hogy egy év alatt felszámoltuk mindent, mert hogy az ember meghoz egy döntést, ezt nem lehet utána egy segge két lovat megnyúlni. Tehát nem lehet az, hogy akkor haza rohangálunk, vagy rohangálunk Pestre, hogy akkor most ezt intézünk, azt intézünk, stb. Tehát így elvágtam időkat, nem tudom, hogy ne kelljen.
Figyelj, Furi, egyébként tök érdekes, hogy te most azt mondod, hogy szerinted a ti sztoritok egyáltalán nem vagány. Én meg azt mondom, hogy igenis nagyon vagány, hogy rengetegen szenvednek a hétköznapi életükben. Nagyon sok emberen azt látom, hogy még csak be sem vallja önmagának, hogy szenved attól, hogy nem a saját értékrendjének megfelelően éli a hétköznapjait, a munkáját, a házasságát, az akármilyen kapcsolatát. De te nem csak az, hogy erre tudatos voltál, és láttad, hogy ez nem a te értékrendnek megfelelő, hanem meg is fogalmazódott benned egy változás, egy változtatásnak az igénye, amit utána meg gyönyörű szépen véghez is vittetek. És ráadásul úgy vittetek véghez, hogy ez most már azért mindenképpen tartós 10 év után, és mindenképpen azt kell mondani, hogy sikeres akkor is, hogyha nehézségeken mentetek keresztül. Mert ott vagytok, megcsináltátok, jól érzitek magatokat, és most azon gondolkodtok, hogy ebből hogy lehet még jobbat csinálni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan sikersztori, ami nagyon sok embernek inspiráló. És nagyon sokan vannak beleragadva a hétköznapi életükbe, és ha meg is fogalmazódik a változtatás igénye, nem tudják, hogy hogyan változtassanak. Vagy ha tudják, hogy hogyan szeretnének élni, akkor nincs meg az erejük hozzá, vagy a képességük, vagy a lehetőségük. Tehát azért nálatok nagyon sok minden összeállt.
Az nyom sokat alatt, hogy az ember el tudja hinni magáról azt, hogy képes. Nem biztos magában az ember, akkor nem. Nincs érdemes nagyon ugrálni, mert akkor vannak. Általában a kudarca vége. Én azt gondolom. Nyilván ebben az is közrejátszik, hogy amikor az ember 10 évig fölépített egy céget, akkor van annyi önbizalma, hogy azt mondja, hogy csak egy kormányzott egy vendégházat valahogy. És én azt gondolom, hogy ez a siker, tehát amire az előbb is utaltam, hogy akár minden nap lehetnek sikere és sikerélményei az embernek, amikor tudod, hogy az igen, ez én voltam, ez ilyen egoistán hangzik, de ez így működik, hogyha létre tudtunk hozni valamit, meg tudtunk csinálni valamit, meg tudtam, mire tudtam hajtani azt, hogy elterveztem, vagy még nehogy Isten, jobban is sikerült, mint amire gondoltam, az óriási sikerélmény. Tehát tudom azt, hogy ha akármi is van, akkor is amíg van két kezem, addig úgy van.
Jó, van, figyelj, akkor én azt kívánom nektek, hogy legyen sokáig két kezetek, meg egészségetek, meg erőtök, és hogy sok sikert kívánok továbbra is. És engem mindenképpen inspirálati történetetek, és én nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad.
Hát én is köszönöm. Szevasz!
Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a mai figyelmet, Attiláékat, a Lajos tanyát, a Facebookon fogjátok tudni megtalálni, hogyha a további részletek érdekelnek, tehát még egyszer mondom, Lajos tanyát kell keresni. Ha pedig tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz föl, értékeljél, és hogyha mondjuk az iTunes-on jársz, akkor az 5 csillag mellett nagyon szívesen fogadnék egy szöveges értékelést is. Az mindenképpen segít. Köszönöm szépen, a mi hamarabbi viszonthallásra!